Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbe zárt múltunk szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból 500 év telt el a mohácsi csata óta, mégis vannak történelmi pillanatok, amelyek nem távolodnak az időben, hanem velünk maradnak. 1526. augusztus 29-e nem csupán egy elvesztett csata dátuma, hanem egy olyan sorsforduló, amely hosszú időre meghatározta Magyarország történelmét. De vajon mit jelent Mohács 500 év távlatából? Tragédia? Nemzeti trauma, történelmi töréspont, vagy mindezek egyszerre? És miként változott az elmúlt évszázadokban az, ahogyan Mohácsra tekinthetünk? A mai rendhagyó műsorunkban beszélni fogunk a mohácsi vereségről, ennek következményeiről, és arról, hogy mit üzenhet nekünk 500 év után a magyar történelem egyik legnagyobb sorsfordulója. Témánk 500 év távlatából egy ország sorsfordító tragédiája. Köszöntjük a Kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt dr. Ábrám Zoltán egyetemi professzor közírót. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen én is a meghívást, kellemes napot, kellemes őszt immár kívánok a rádió hallgatóinak, és valóban emlékezni szent kötelesség, főleg akkor, amikor egy igencsak kerek évforduló van, jelen esetben, ami a magyar történelem sorsfordulóját, egyik fontos eseményét, a mohácsi csatavesztést, a mohácsi vészként emlegetett dátumot jelent, és hát erre, ennek következményeire, előzményeire is utalnánk. Nyilván én nem történészként, hanem egyfajta, mondjam, a témát érdeklő értelmiségiként próbálok néhány dologra utalni.
Professzor úr, mi történt valójában 1526. augusztus 29-én Mohácsnál, és mit tudunk ma biztosan a csatáról?
Mohács a magyar történelemben és a magyar ember számára egy kegyeleti hely. A mai Mohács város határában egy emlékparkot is kialakítottak a mohácsi csata emlékére, és hát az történt az említett időpontban, ami 500 éve történt, bár itt zárójelben megemlíteném, hogy azután vezették be a Gergely naptárt, és emiatt, amikor mi emlékezünk, akkor azért van egy néhány napos eltolódás, de hát ez teljesen lényegtelen. És amint tudjuk, ott egy olyan ütközetre került sor, ahol az egyre inkább expanzióba hódítás állapotában levő Szulejmán vezette igencsak népes 70 ezer feletti tagot számláló török sereg egy nagyon nagy győzelmet aratott, illetve hát egy nagy veszteséget a lényeges kisebbségben levő, többszörös kisebbségben, tehát majdnem háromszoros, több mint kétszeres kisebbségben levő magyar sereg, pontosabban a Magyar Királyság serege felett, hiszen akkoriban katonának lenni az egyfajta foglalkozás volt, nem nemzetiségi kérdés, nyilvánvalóan, és maga a csata az egy rövid ütközet volt, egy olyan másfél órányi tartott az említett napon délután, bár a törökök másnapra szerették volna, de a magyar hadak vezetője Tomori Pál érsek, hadvezér ezt korábban indította esetleges reménnyel, hogy kedvezően kikerülhetnek a csatából, de hát a túlerő az rányomta a bélyegét, bár kezdetben voltak sikerek, sőt a magyar csapat egy része az úgynevezett balkáni rumeliai török hadtestet lényegesen lerohanta, de utána ellentámadás történt, menekülés is, és amint tudjuk, hát még a király is elpusztult, a második Lajos, mondás szerint a cselephatakban lovas baleset valószínű, ott vesztette életét a harctéren, a már említett Tomori Pál, érsek, hadvezér is, és nagyon sokan, mind világi, mind egyházi vezetők, hát mindegy 15 ezer személyre tehető, hát ez az akkori viszonyok között egy hatalmas emberveszteséget jelent. Tehát igazából ez a mohácsi csata, mint csata, de hát ennek volt előzménye, és nyilván számos következménye is, tehát ez természetszerűleg nem csupán erre a másfél órára, vagy a hadászati felkészülésre, vagy utóhatásra, hanem akár még mostani 500 évvel később időszakra is a hatásait kifejtette, és hát erről is beszélgetünk a műsorban.
Pár percben milyen előzményei voltak a törökökkel vívott harcoknak?
Hát törökök, amint már említettem, és az Oszmán Birodalom, hiszen előtte, aki követi az ottani kultúrát, történelmet. Előbb egy szeldzsuk birodalom volt, ami kiterjedt aztán, és átterjedt európai részre is. Jól tudjuk, a mai Törökországnak is van egy kisebb európai része, és akkor beindult ez az oszmán hódítás, ami nem csak Ázsiára, hanem aztán fokozatosan a Balkánra is kiterjedt. És hát nyilván ez azt is jelentette, hogy a Magyar Királyságnak az oszmán birodalommal számos ütközetet már le kellett folytatni előtte, és hát itt mindenképpen ide kívánkozik Hunyadi Jánosnak, az úgynevezett törökverő hadvezérnek, kiemelkedő személyiségnek a neve, illetve a török ellen folytatott harcai, amelyben egyébként jobb keze volt az a Skanderbeg albán fejedelem, vagy Kasszióta György, és emiatt például az albánok nagyon-nagyon tisztelik a magyarokat, ha valaki Albániában jár, ha meg lehet, hogy inkább üdülési céllal a mai világban, akkor akár ezt is tapasztalhatja. Hát csak egy olyan dátumra hivatkozok, amiről kevésbé beszélünk, inkább a Nándorfehérvári csatáról, 1442-ben Zékánynál, ami a mai Szármiszegyetúsza, vagy magyarul Várhely, ami Erdély kapuja, voltak éppen ott egy nagy győzelmet aratott már az Erdélybe betörő török sereg felett, valamikor egy buzogányos emlékmű is állt azon a helyen, és hát még későbbi csatákról is beszélhetünk, és ez teljesedett ki. A sokat emlegetett 1456. július 21-22-én lezajló Nándorfehérvári győzelemben, vagy diadalként is említett, íme ez a társítás, hogy Nándorfehérvár diadal, Mohács az vész, ami megállította a török sereget. Egy nagyon jelentős győzelem volt, főleg ha arra gondolunk, hogy egy néhány éve korábban, 1453-ban a törökök, az oszmán birodalom elfoglalta az akkori Bizáncot, illetve Konstantinápolynak hívták már, Konstantin császár uralkodás után, mai Isztambult, ami a keleti kereszténységnek a központja volt, és egyre inkább a nyugati kereszténységet veszélyeztette, azaz, hogy a Róma központú kereszténységet, és hát itt volt Magyarországnak egy nagy szerepe a Magyar Királyságnak, hogy megállította a török terjeszkedést. Itt volt Hunyadinak is egy nagyon nagy szerepe, és ha csak magyar történelmet nézzük, nem mindegy az, hogy végül úgy alakult a helyzet, hogy 150 évet volt török hódoltság alatt Magyarország, akkori Magyar Királyság jelentős része, vagy pedig esetleg egy fél évezreden át, mint a Balkán számos egyéb országába. Tehát ezért mindenképpen meg is emlékeztünk a Nándorfehérvári diadalról, és hát sokszor meg is emlékezik a nem csak a magyar ember, ahol megemlítem azt is, hogy akkor szellemében Hunyadi Jánosnak ott ebben a csatában, idézőjelben mondva, jobb keze volt a ferences szerzetes Kapisztrán János, aki jelentős sereggel segítette a Nándorfehérvári csata győzelmét. Tehát számos előzmény volt, a lényeg az, hogy az akkori hadászat egészen más volt, és akkor, hát a Magyar Királyság fővárosa az Buda volt, még nem egyesült, csak lényegesen később Pesttel. Buda volt a központ, és a központos magát, hát nyilván az országnak mindig a központ a szíve. Különböző fontosabb várak védték, és a legerősebb volt maga a Duna, a Száva mellett elhelyezkedő Nándorfehérvár. Visszafele tekintve a bánságba Temesvár például, és hogyha egy ilyen vár elesett, akkor azt jelentette, hogy az ellenség az könnyen tovább tudott terjeszkedni, és veszélyeztette az országot. Tehát ezért volt fontos a török elleni csatában például Nándorfehérvárnak a szerepe.
Professzor úr, a törökverő Hunyadi János személyiségét hogyan ítéljük meg mi magunk, és milyen az emlékezete másutt Európában?
Amint már említettem, a Nándorfehérvár az egy diadalt jelent, és én itt már elmondhatom, hogy azért persze mind amellett, hogy a történelmünknek számos csatavesztése van, de többet is kellene erről beszélni. Ha csak arra utalunk, hogy a déli harangszót a pápa éppen a Nándorfehérvári nyert csata emlékére vezette be, hát azért ez egy nagy dolog, hogy van egy olyan déli harangszó, és sok helyen harangoznak, ami pont a mi általunk vezetett csata emlékére zajlik. Hogyha keresztény embernek öt harangszava lenne, mint az iszlám embernek, és abból csak egy mondjuk a Nándorfehérvári csata emlékére, még az is egy nagy dolog lenne, mondanám itt jelképesen. Tehát a kereszténység számára, el a pápai állam, a keresztény Európa számára Hunyadi János egy vitathatatlanul nagyon fontos személyiség, akiről mi is beszélünk, de azt mondanám, hogy többet is kellene beszélni. Persze nálunk egy ilyen dualista helyzet van, hiszen hát az édesapja román származása miatt, hát Jankú de Hunedarraként a román történelemnek is egy valóban Európa szinten is elismert személyisége, de megjegyzem, hogy hát egyrészt az ő fontos hadvezéri személyiségét azért egy ilyen pejoratív becenével egy kicsit lekicsinyítő összekapcsolni, meg hát akkor a nemzetiség nem számított, az édesapja is magyar nemes volt, tehát biztosan nem románul beszéltek a családba, úgyhogy nem lenne szabad ilyen módon és ilyen stílusban kisajátítani, de azért azt elmondanám, hogy egyébként ez az esztendő, pontosan 1456-570 éve a Hunyadi győzelme, és hát sajnos a halála is, hiszen csata után a Pest is elkapta, és abba halt meg. Megjegyzem zárójelbe, hogy legtöbben egy-egy ütközet után valamikor a középkorban, újkorban is különböző járványok áldozatai lettek. Nos, az idei év az egy Hunyadi emlékév Romániában. De azt is megjegyzem mellesleg, hogy Nándorfehérváron, ugye ez a Belgrád, a mai neve, belgrádi várban nagyon nehezen lehet megtalálni egy követ, amelyen több nyelven, három nyelven írja Nándorfehérvár diadal eseményét, tehát sokkal többet megérdemelne Hunyadi János személyisége Európában, ebben az Európában, amiben élünk.
Professzor úr, a déli harangszó mégis a magyar történelem egyik legfényesebb győzelmére utal, és a szépen felújított Vajdahunyadi vár is az oda látogatók tömegét vonza. Mohács előtt fél évszázaddal beszélhetünk-e a magyar történelem aranykoráról?
Hát egyrészt, ha már szóba került a Hunyadi vár, akkor ezt csak ajánlani tudnám mindazok számára, akik nem jártak volna ott, hogy látogassanak el. Van egy divatja is egyébként, akár turisztikailag. Ezt a divatot az is erősítheti, és emlékeztetnék, hogy nemrég egy sikeres filmsorozatot is láthattunk a magyar televízióban, és örömünkre a főszerepet, Hunyadi János szerepét éppen egy erdélyi fiatalember játszotta, aki itt Marosvásárhelyen a színén végzett, sőt, rövid ideig itt színészkedett is, és hát nyilván e divatok mentén is, meg hogy nagyon szépen felújították, a turizmust is erősíti, és valóban méltó helyszín, hogy emléket állítson végül is magyar királyság aranykorának, hiszen Hunyadi János, aki, amint már említettük, a török terjeszkedést megakadályozta, egyúttal megvetett az ágyát annak a néhány évtizedes aranykornak, ami a fia Mátyás király, Korvin Mátyás nevéhez kötődik. A magyar történelemnek ez egy kiemelkedő korszaka, nagyon jól tudjuk. A reneszánsz időszak, ami egy fejlődő, prosperáló, sőt még részben terjeszkedő határait némileg megtartó és kiterjesztő országra utalt. Mátyás az igazságos, Mátyás a könyvek, a korvinák, a kultúrának, a reneszánsz művészeteknek a felkarolója. Tehát azt is mondhatnánk, hogy Magyarország egy vezető állama volt Európának, valahol egy tampon átmenet nyugat és kelet között, és erősen a nyugati szellemet követte már csak azért is, hogy éves Magyarország az a római katolikus, sőt annak a Rómához tartozó, és nem a keleti ágához azt a kultúrkört képviseli. Akkor volt egy ilyen, és az akkori századokban egy olyan nézet is, talán most is megvan, hogy azért a keleti Európa keleti felét, hát ahogy akkor mondták, olyan barbárabbnak tartották. Talán egy történelmi példát, ha már itt vagyunk, mondanák, hogy hát Bátor István 1500-as évek végén, 1576-ban úgy lett, mondhatni szerencsés módon is, lengyel király és litván nagyherceg, hogy az előtte megválasztott Valois Henrik, akit megválasztottak lengyel királynak, végül a francia király halála miatt feladta ezt a királyságot, hogy egy fejlettebb nyugati világba kerüljön a királynak, ugye, tehát ez is tükrözi az akkori, mondhatnám azt, hogy történelmi viszonyokat. Tehát itt a lényeg az, hogy Magyarország egy olyan aranykort ért meg, ami hát Mátyás halálával 1490-ben fejeződött be, és itt hadd legyünk büszkék Mátyás királyra, hiszen Kolozsvár születtek a közelünkben, és sajnos nagyon rövid idő alatt bekövetkezett Mátyás halála után Mohács. Talán, ha számokkal játszunk, egy kicsit érdekes, hogy 1490 és 1526 között 36 év van, hát ennyi esztendő telt el az 1989-90-es rendszerváltás után is, hát remélem, hogy nem jön egy olyan Mohács, ha már Mohácsokról beszélünk a történelmünknek, de hát azt hiszem, hogy eléggé feszülnek nemzetközileg is, meg belsőleg is a jelenlegi hangulatok is. Nos, hát ezek voltak az előzmények, és hát akkor itt érhetünk rá a Mátyás halálával valóban arra, hogy miért következett be olyan rövid idő alatt a mohácsi csatavesztés és annak igen súlyos következményei.
Visszakanyarodva a mohácsi csatára, valóban Mohács volt a magyar történelem legnagyobb töréspontja, vagy csak később vált azzá a nemzeti emlékezetben?
Hát először, ha töréspontról beszélünk, akkor szószoros értelmében töréspont volt, hiszen a mohácsi csatavesztés után az ország három részre szakadt, tehát valóban feltöredezett. A török hódoltságnak megfelelő török behatású terület jött létre, főleg Buda elfoglalása után, ami később következett be. Másrészt ugye a Habsburg maga a magyar királyság, és ekkor erősödött a Habsburg befolyás, és a törökök távozása után egy erős Habsburg német hatás alatt működött Magyarország, a magyar királyság, a Szent Korona, és hát másrészt létrejött Erdély is, aminek mi, akik erdélyek vagyunk, bizonyos szempontból haszonélvező is lehetünk, hiszen Erdély aranykora így alakulhatott ki, hogy az ország feldarabolódott. Ez aranykor, ami mind nemzetiségileg és vallásában is egy sokszínűséget feltételezett. Tehát valóban ez egy szószoros értelmében töréspont volt, és hát az, hogy mennyire fontos és az emlékezetben, hát talán az is tükrözi, hogy nem csak mohácsi csataként, csatavesztésként, hanem mohácsi vészként is szokás emlegetni. Hát nem mondanám meg, hogy ezt igazából mikor vezették be ezt a szóhasználatot, de sokszor így emlegetjük. Tehát ez azt is jelenti, hogy az emlékezetben egy igen fontos időpontot, dátumot jelent. Persze ez az emlékezete sokszor módosul is, és hát most is úgy vagyunk, hogy akár tévhitek is kialakulhatnak. A történészeknek ezért szakmai feladata az, hogy helyre tegyék a dolgokat, de ez mindenkor így van, akár ha a közelmúlt történelmét is megnézzük, tehát nyilván így közemberként a lényeg az, hogy globálisan, általánosan nézzük a problémát, de én itt már kijelentenék két dolgot talán. Az én tapasztalataim szerint egyrészt Mohács is az bizonyítja, és még volt ilyen időszak a történelmek, hogy többet veszítettünk, mint kellett volna. Tehát az, hogy mennyit veszítek, nyilván az függ attól is, hogy milyen a nemzetközi helyzet. Nagy hatalmak mellett lenni a soha se könnyű, de van olyan, amikor a saját hibámból is lehet, hogy többet veszítek, kevesebbet kellett volna, tehát Mohácsnál is érzésem szerint nem kellett volna ennyit veszíteni. Másrészt, hát azt is meg lehet vizsgálni, hiszen hajlamosak vagyunk sokszor egyoldalúban megítélni egy-egy személy, de nem csak mi, más történelemben is, akár román történelmet is nézzük. Tehát általában a Mohácsnál a magyar királyság hadvezére Tomori Pál, akit már említettem, inkább sokszor egy negatívabb személyként emlegetik, bár éppen ezt is helyre kell állítani, akár ha Károlyt vagy Görgei Artúrt nézzük, hát egy adott helyzetben többet nem tehettek. Tehát igaz, hogyha elvállalok egy feladatot, de máshol is van, és nehéz ez a feladat, de nem tudom teljesíteni, az nem feltétlenül rajta múlik. Tehát nyilván én azt hiszem, hogy eltelt 500 év, de ma is ad a mohácsi esemény, és hát nyilván annak előzménye és utókihatása mind a történészek számára, mind bárki számára ad munkát, tevékenységet, kutatást, gondolkodni valót.
Tanár úr, miért vesztette el Magyarország a mohácsi csatát, és melyek voltak a legfontosabb politikai, katonai és társadalmi okok?
Maga a csata, ahol hadseregek állnak egymással szemben, az egy harcászati katonai kérdés. És hát nyilván két felem múlik. Az egyik fél az ilyen esetben ugye az Oszmán Birodalom volt, hát Szulejmán akkor a szultán, és persze az nagyon fontos tény, hogy az Oszmán Birodalom igencsak megerősödött. Egyrészt jelentős hódításai voltak Ázsiába, és egyre inkább a Balkánra is terjeszkedett. A hódítás azt is jelentette az akkori korszakban, hogy hát a meghódított területekről összegyűjtötték az összegyűjthetőt, kincseket, meg hát a török hódoltsága, mint tudjuk, és ez akár itt a balkáni térségben, vagy Havasalföld esetében is azt is jelentette, hogy egy összeget kellett fizetnie a török befolyás alatt, de levő, de amúgy viszonylag szabadabban tevékenykedő behódolt államnak, tehát ez egy anyagi kérdés is jelentett, ha pedig pénz volt, akkor volt pénz hadseregre is. Akkor a hadászat egészen más volt, mint most, amikor drónokkal vívják az orosz-ukrán háborút, akkor azt jelentette, hogy összegyűlt egy nagy hadsereg Isztambulnál, illetve hát akkor még Konstantinápoly volt a neve, és ez a hadsereg tavasszal, mert hát a figyelembe véve az időjárási tényezőket, úgy áprilisban elindult, átlagosan naponta egy olyan 15-20 kilométernyi tett meg, hiszen több tízezer szemét kellett mozgatni, etetni is kellett. Hát a hadászat az bonyolult, nem csak fegyverre vívják, hát a bármely csatába esznek is a katonák, meg alszanak is, meg ugye élik az életüket, tehát ezeket mind logisztikailag, ahogy mondanám, le kell bonyolítani. És akkor így fokozatosan több hónap után jutott el arra a területre, ahol szerette megvinni a fontos csatáját. Tehát jelen esetben 1520-as években már Magyar Királyság volt a célpontja az Oszmán Birodalomnak. Tehát summa summarum, erős volt valóban az Oszmán Birodalom. Erős volt anyagilag, hadászatilag, itt még megemlítik sokszor a janicsárokat is, hogy olyan katonáik voltak, akik virtussal magas szinten tevékenykedtek. Itt viszont, ha megnézem a másik oldalt, a Magyar Királyságot, hát pontosan imént beszéltünk Mátyás királyról, hát Mátyás királynak egy híres serege volt, az úgynevezett Fekete Sereg. Nyilván akkor katonának lenni, azt jelentette foglalkozást, tehát máshonnan is bevonult a katonának, jó fizetést kaptak, vagy túlélték, vagy nem, hát egyébként valószínű ma is működik ez, főleg mondjuk az ukrán-orosz háborúban, orosz hadseregben, hogy mintsem ott valahol a tajgán éppen a semmiből éljen, jó fizetésébe megy a hadseregbe, ha túléli, akkor megalapozza az életét, ha nem éli túl, akkor annyi. Tehát az egy foglalkozás volt, és fenntartotta az állam, a királyság gazdag volt, kincstára volt, hát a király után a kincstárnok az egy nagyon fontos szerep volt, aki úgymond idézőjelben nyitotta és zárta kulcssal a kincses ládáját az országnak. Tehát erre áldozott is volt Fekete Sereg. Hát ezt Mátyás király halála után leszerelték. Tehát eleve gyenge volt a magyar sereg. Háborúba se vett részt, hozzáértők se voltak. Tehát már az is egyfajta negatívum, idézőjebb a gyengeség, hogy Tomori Pál kalocsai érseket kellett a magyar hadak élére állítani, aki érsekként vállalta el, hogy újra hadvezéri tevékenységet folytasson, ugye? Hiszen már volt előtte tapasztalata és sikerei is többek között a törökök ellen vívott harcokban is. Gyengeség volt az is, hogy egy 20 éves király állt az ország élén, akinek azért kevésbé volt tapasztalata, és hát az életpályája is ellentmondásos. Ráadásul gyengeség volt az, hogy a Dózsa György parasztlázadás miatt relatíve sokan nem a közemberek közül is kikerültek, meg hát aki szakember ezt jobban tudja elemezni. Tehát katonailag, mennyiségileg és minőségileg is jelentős különbségek voltak, de ami fontos az, hogy sajnos Mátyás halála után nem csak örökösödési problémák voltak, de a nemesség, a magyar nemesség egyre inkább próbálta a király hatalmát csökkenteni, belső viszálykodások, egyéneskedések voltak. Ez azt is jelentette, hogy a széthúzás miatt és egyén érdekek miatt, ugye, ahogy mondani szokás, a kincstárat megfosztották, kierősítették, tehát gyakorlatilag, mint hadvezérnek, Tomori Pálnak nem állt rendelkezésére olyan anyagi háttér, említettem a töröknek, igen, hogy ő tudta volna úgy meghatározni a készülő csata helyszínét, kimenetelét, ahogy ő szerette volna. Hát egyfajta védekező kényszer helyzetben volt. Nyilván még ehhez egyéb dolgok is hozzájárulnak. Itt egy fontos és történészek számára is kutatandó és vitatható helyzet többféle információval, de többnyire egyetértnek a történészek, hogy ugye az erdélyi sereg Szapolyai János vezetésével, aki több mint 10 000 sereg élén volt, későn adták le neki a végül is hezitáltak, és későn kapta meg a parancsot, hogy menjen a Mohácsnál az ütközetre készülő magyar sereg megerősítésére, és ő már nem vett részt, nem tudta megerősíteni, tehát ennyi személy nem tudott részt venni a csatában, ami nyilván növelhette volna eleve az esélyeit az amúgy is kisebbségben levő magyar seregnek. Tehát számos ilyen, mondjanám azt, hogy negatív tényező volt, amint már szóba került, amin mi is változtathatunk volna, és ha nem is kerüljük el, de legalább enyhítjük a csata kimenetelét és a következmények kimenetelét. És hát valószínűleg még sok minden van, én itt egy néhány fontosabbat próbáltam utalni.
Apropó, professzor úr, Fekete Sereg, volt egy olyan kijelentés is, hogy a háború eltartja a háborút.
Hát ez a kijelentés azt hiszem, hogy örökérvényű, és sok minden nem változott. Tehát egy háborúba is, és számos egyéb téren a lényeg nem változott, csak az eszközök, a lehetőségek. Tehát ha Mohács után 500 évre a jelenlegi háborút, ami itt zajlott, zajlik. Sajnos több is van, állítólag 50-nél több is van egyszerre a világon, csak kisebbek is. Jelenleg az orosz-ukrán, vagy éppen az iráni konfliktus, ami minket érint. Hát ez ma is érvényes, nem? Hát végül is erről szól, eltartja. Sőt, nem csak a háború háborút, hanem egy bizonyos kört eltart. Tehát a háborúból egyesek nyereséggel jönnek ki. Hát most ez, ha kimondjuk, ez így van, igaz? Na most nyilván ez lehet egyénieskedésként megélni, de lehet, mondjam azt, egy gyakorlati kérdésként is, tehát, hogy azért háborúzok, hát ezt csinálta az oszmán is, hát az imént említettem. Tehát Mohács kimenetelében egy döntő tényező volt, hogy az oszmán a terjeszkedés, az vagyont jelentett, ugye zsákmányokat jelentett, és ezzel tudta pénzelni mondjuk éppen a magyarországi hadjáratot. Hát, tehát ez így volt valóban, csak különböző nüanszokként, különböző árnyalatokként működött.
A következő kérdésünk az, hogy vajon elkerülhető lett volna Mohács?
Hát először is azt mondanám, hogy a 1456-os Nándorfehérvári diadal pontosan erre nézve volt egy kísérlet. És akkor úgy tűnt, hogy egy sikeres kísérlet. Valóban sikeres volt, mert 65 évig távol tartott a törököt, és érdekes a dátumoknak az egybeesése. Sokszor nem figyeljük meg, de mintha lenne valami misztikum, hogy 1526. augusztus 29 a Mohácsi vész, a Mohácsi csata ideje. De 5 éve korábban, 1521. augusztus 29 az a dátum, amikor végül a török elfoglalja a Nándorfehérvárat. Tehát ahhoz, hogy a Mohácsi csatát megnyerje, mint erről már beszéltünk előbb, el kellett foglalnia a közelebb levő fontos hadászati stratégiai pontokat. Na hát ilyen volt Nándorfehérvár, amit 1456-ban mondhatnak kísérlet a török visszaverésére, sikerült megtartani, de már 1521-ben nem. És amikor már elvesztette Nándorfehérvárt magyar királyság, akkor már szembesülnie kellett, sajnos itt is volt valószínű egy kihagyás, egy mulasztás, sokkal inkább szembesülni kellett volna azzal, hogy a török veszély az egy nagyon reális veszély. Hát vagyunk mi még így, és voltunk így, akár Trianon elvesztésekor, hogy nem igazán gondoltak arra, hogy bekövetkezhet egy ilyen tragédia, ugye az akkori politikai vezetők. Tehát érdekes ez a dátum, sőt tovább megyek, augusztus 29-én foglalták el Budát is a törökök 1541-ben, hiszen Mohács után nem foglalták el, vissza is vonultak, és aztán utána erősítették meg a befolyásukat. Tehát augusztus 29-e többszörösen is egy gyásznap ilyen értelemben ebben a folyamatban. De érdekes, mert már beszéltünk arról, hogy a törökök nem 29-én másnap szerették volna megvívni a csatát végül is a Tomorinak köszönhető, hogy remélve, hogy jobb lesz a kimenetel, hát már elkerülni nem lehetett, tehát ez, akkor nem olyan volt a helyzet, hogy elfutamodok, hát akkor ott voltam, akkor nem tudom elkerülni a csatát alapon. Volt kísérlet, de úgy tűnik, hogy nem lehetett elkerülni, tehát olyan erős volt az oszmán birodalom, és amit említettem közben, bár felhagyott az európai terjeszkedéssel, de ázsiai terjeszkedése folytatódott. Viszont még egyszer elmondanám azt, hogy ha nem is lehetett, valószínűleg nem lehetett volna elkerülni, de nem kellett volna ilyen nagy veszteség érje Magyar Királyságot. Tehát pontosan analógia a Trianon helyzete is. Lehet, hogy nem lehetett volna elkerülni, de nem mindegy az, hogy két harmadát veszett az ország, vagy esetleg csak egy harmadát veszette volna. Nem mindegy az, hogy ha már itt a múltról beszélünk, kőbezárt múltunk, hogy Trianonnal például az akkori Magyarország 80%-át a középkori műemlékeinek elveszítette. 80%-át. Tehát, hogy a területnek is kétharmadát. Tehát az is veszteség, ha elveszíti a 30%-át. De nem mindegy, valami ilyesmi történt érzésem szerint Mohácsnál is. Tehát olyan helyzet volt, és sokszor a nagy politikán mi nem tudunk változtatni, mi kicsik vagyunk, bár akkor Magyarország azért egy nagyobb hatalom volt Mátyás idejében, de már utána, amiről beszéltünk, ez több okból is gyengült, sajnos igen rövid idő alatt, és itt is azt mondanám, hogy nem lett volna szabad Mátyás halála után egy csúcsosodó reneszánsz európai nagyhatalom 36 év múlva egy ilyen nagy vérveszteséget szenvedjen. Tehát akkor a kérdésre válaszom talán az lenne, hogy valószínűleg nem lehetett volna elkerülni, még a kísérletek is, bár voltak jó kísérletek, sikerültek, de csak ideig, óráig tartott a fenn, de nem kellett volna ekkora, nem lett volna szabad, ekkora veszteség érje Magyarországot, és hát itt sajnos nekünk is megvan a szerepünk. Már azért se nagyon lehetett elkerülni, és ez a Magyarországnak, hát hogy mondjam, a mi történelmünknek egyfajta sajátossága, hogy mi bejöttünk Pannonia gazdag termőföldjeire, de Pannonia az mindig kapuja volt a nyugati világnak. Tehát földrajzi jogilag se lehetett volna, mert még Róma el tudta kerülni, mert messze volt Konstantinápolytól. Buda viszonylag közel volt. De Buda védte Bécset, mert még esetleg Bécsig el tudtak volna menni a törökök. Tehát még egyszer mondom, hogy az akkori hadászat az nem a mai hadászat volt. Tehát elindult egy sereg, és hónapokig ment, és meg kellett vívni a mondjuk augusztus végéig a csatát, mert még vissza is kellett menjen Konstantinápolyba a seregnek, aztán megpihent télire, és esetleg a következő évben ment tovább. Tehát a helyzet alakította a hadászatot, nem a hadászat a helyzetet ilyen értelemben. Tehát földrajzilag is Magyarország, mondhatnám, egy szerencsétlen helyzetben volt, és bizonyos értelemben ma is, hiszen a kelet és nyugati világnak a kapuja, és nem jó sokszor kapu szerepet betölteni. Egy házba se a legjobb a kapu, mert sokan kibejárnak, és jobban koptatják azt a kaput. De nem lett volna szabad ennyit veszíteni. Nyilván egy másik tényező az is, hogy Európában is olyan helyzet volt, ami elősegítette ezt a mohácsi csatavesztést.
Ön szerint volt-e reális esély arra, hogy a magyar királyság másképpen készüljön fel a török veszélyre?
Tulajdonképpen voltak előjelek, amint említettük, már csak Nándorfehérvár eleste is, amivel szembesülni kellett, hogy na hoppá, hát itt az ellenség az már ott kopogtat a küszöbön, de egyébként leírások is vannak, többek között a pápai követ leírása is, amit akkor csak követtek, olvastak, tehát figyelmeztető jelek voltak. Sajnos el voltak foglalva az ország vezetői a saját kicsinyes problémáikkal, anyagi, hatalmi kérdésekkel. Erre az is egy példa, hogy amikor elindult Konstantinápolyba 1526. április 23-án a török sereg, hát már mondtam török, mert nyilván ott nagyon sokféle nemzetiség volt, az oszmán sereg, akkor ráváló napon egy olyan megbeszélés vagy országgyűlés volt, hogy az urak, a nemesek, főnemesek a saját kicsit pecsenyéket sütögették, és nem volt téma az, hogy most jön az ellenség, és nem sokára ide érkezik, és döntő vereséget fog ránk mérni. Tehát igenis lehetett volna még ezt azt tenni, amint említettem, ha nem is elkerülni, de legalább lényegesen csökkenteni, tehát nem álltunk a helyzet magaslatán, sajnos időnként be kell azt is ismernünk. Tehát nincs olyan, hogy valaki tökéletes, nincs se a családban, se a történelemben. Sok nagyon nagy dolgot tudunk művelni, de sajnos a magyar emberre a széthúzás is, még kívülről nézve is jellemző, és akkor is egy erős olyan időszakot éltünk, amikor fokozott volt ez a széthúzás. Sajnos Európa se állt a helyzet magaslatán, mint mindig. A hatalom azt jelenti, hogy ide húzok, oda húzok, félek valaki ellen fellépni, mert akkor hátrányom lesz, tehát úgy eléggé magára is maradt a magyar királyság ebben a török elleni mohácsi ütközetben.
Ismeretei szerint mennyiben volt felelős a magyar politikai elit a tragédiáért?
Hát mindenképpen, amint már említettem, felelős volt, hát persze a helyzet is úgy, nem történelmi dolog, vagy nem tudományos dolog, történelmietlen mondhatni, arról beszélni, hogy mi lett volna, ha, de hogyha így emberileg azt mondanám, mi lett volna, ha, akkor mi lett volna, ha Mátyás halála után van örököse, ugye, és hát nincsenek eleve ilyen jellegű viták, vagy mi lett volna, ha pontosan akkor nem ütközik ki, amint már említettem, ez a főnemeseknek az érdekei, és hát valahogy egymással vitatkoztak, úgymond a koncon kiüresítették az államkincstárat, és hát eleve így nehéz volt akár anyagilag is egy csatát megvívni, de még azt is elmondanám, és akkori Magyarországnak és a Magyar Királyságnak végülis a hatalmi helyzetére is utal, és talán köztudott, hogy 1513-ban volt egy olyan pápa választás, amelynek magyar jelöltje volt, sőt, igen, esélyes jelöltje. Még egyszer volt egy ilyen pápa választás, épp a legutóbbi, ahol Erdő Béter Píboros személyében volt magyar jelöltje a pápa választásnak. Hát akkor Bakusz Tamás, és bizony még esélye is lett volna, hogy esetleg megválasszák pápának, de ennek is köszönhető, hogy aztán keresztes hadjárat és Dózsa paraszt lázadás, és ez is gyengített az országot. Tehát mondhatni, hogy egyfajta öngolt lőtt ezáltal magának Magyarország a mai foci nyelvén, vagy ilyen köznyelben fogalmazva. Tehát számos olyan tényező volt, ami lehet, hogy a magyar politikai elit nagyra törése, vagy érdekei miatt hát egy kicsit öngolt lőtt, vagy feláldozta a végül úgy tűnik a nemzet érdekeket, és talán így könnyebb is volt az oszmán seregnek ezt a döntő győzelmet lebonyolítania.
Második Lajos királyt ma sokszor tragikus sorsú fiatal uralkodó királyként látjuk. Valójában milyen király volt, és mennyire terhelhető személyes felelősséggel?
Nem vagyok történész, részben vannak bizonyos ismereteim, de hát tudjuk, hogy törvénytelen fia volt Mátyás királynak, ő szerette volna, hogy ő legyen uralkodó, hát akkor nagyon komoly, és hát ma is, ahol királyságban komoly szabályzat van arra nézve, hogy ki hogyan lehet, hogyan örökölheti. És akkor úgy alakult a helyzet, hogy a Jagelló ház két Ulászló, első Ulászló második, vagy másodiknak a Ulászlónak a gyereke volt, ugye Nagy Lajos, tehát három Jagelló király volt a középkori magyar királyságban. Egyébként mondhatni, hogy a középkori magyar királyság utolsó királya volt második Lajos. Magyar király és cseh király, hát akkor más helyzet volt, más hatalmi viszonyok voltak. Aki 20 éves volt a Mohácsi csata idején, tehát nagyon fiatal király, de megjegyzem, hogy az édesapja már 2-3 évesen felszentelte magyar, illetve cseh királya, és mivel viszonylag fiatalon meghalt az apja, második Ulászló, 10 évesen már a trónra került. Hát most azért egy 10 éves gyerek, hát nyilván, hogyha a trónra kerül, bár felnőtté nyilván itt nagykorúsították, de hát egy 10 éves gyereket mondhatni, hogy úgy lehet rángatni az orránál fogva, vagy akarják. Tehát ez is egy kedvező helyzet volt a főnemesek, a magyar nemesek hatalmi törekvései számára. Tehát ez mindenképpen gyöngítette a magyar királyságot a Mohácsi vész előtt, hát az pedig, és hát a kiüresítette a kincstárat, amiről már beszéltünk, hiszen a háborúnak költségvetése van. Hát ez ma se titok az, hogy a legtöbb pénzt a harcászat viszel, hogyha megnézzük a kiadásokat, és a háború az egy költséges dolog. Aztán persze sok mindent leírtak a második Lajos személyiségéről is, hogy nyilván talentumait és nyelveket beszélt, vívott, művelt ember volt, de szerette a vadászatokat, turmézolásokat, tehát nem az én tisztem ezt megítélni, de az nyilvánvaló, hogy ahhoz nem kell túl sok történelmi tapasztalat, hogy az egy 20 éves király, aki 10 éves korától az apja halála után már de jure is királyként működik, azért az nem egy erős országról, ha csak nincsen egy olyan helytartója, aki ő maga erős lenne, de hát ez viszont nem állt fenn Magyarország esetében. Egyébként utána néztem, és érdekes összefonódások vannak, mert az ő testvére halála után éppen Ferdinándhoz, aki a magyar király volt, ment feleségül. Meg hát arról is szól a történetírás például, hogy koraszülöttként jött világra, majd hogy nem született meg második Lajos. Tehát már talán ez is valahol jelképesen utal arra, hogy egy gyenge király volt. Egy majd hogy nem született, egy 2-3 évesen már az apja által felszentel, 10 évesen az apja halála után trónra lépő, állandóan a nemesekkel viszálykodó, tehát egy ilyen helyzet, ez nyilván, hogy gyengítette. Hát ez majdnem olyan, mint mondjuk egy foci csapatban, ha az edzőnek nincsen tekintélye, akkor nem valószínű, a csapat olyan jó eredményt fog elérni.
Miért nem érkezett időben elegendő külföldi segítség Magyarországnak, vagy Európa magára hagyta Magyarországot?
Európa részben valóban elhagyta, tehát a pápai állam az erősen támogatta, a pápai állam az egy kicsi volt, tehát akkor nem volt Olaszország, olasz államok voltak, például éppen a nagyhatalom Velence, az nem óhajtott kikezdeni a törökökkel, és egyfajta ilyen csiki-csuki helyzetben, tehát ez ma is érvényes nyilván, amikor tegyük fel, most is beszélünk egy orosz-ukrán háborúról, vagy iráni, akkor bizonyos oldal felé húzódnak az érdekeik szerint az egyes országok. Vagy beszélünk arról, ha már épp a törökökről szólunk, hogy volt egy örmény genocidium, hát az országok többsége nem óhaj Törökországgal szembe menni, hogyha török témánál vagyok, jelenbes, és nem ismeri el, hogy volt egy örmény népirtás, mert ha elismeri, akkor már mindjárt ellensége lesz török országnak, nem akarja vállalni. Hát ez nem volt másképpen 500 évvel ezelőtt is, tehát hogyha nyíltabban kiállt, akkor nyilván esetleg kivívja az oszmán haragját, és az csak hátrányos helyzet, tehát az Európa is meg volt végül is osztódva, és hát egy tanulság az is, akár ilyen téren is, hogy igazából nehéz helyzetekben, akár egy országra értve, akár az egyénre értve is, leginkább saját magunkra támaszkodhatunk, de hát ha megnézzük a magyar történelmet, ez sajnos nem újdonság, és ez többször is megismétlődött, hogy Európa, mondanám azt, hogy magára hagyta Magyarországot akkor, amikor Magyarország éppen Európát védte is itt abban, hogy Európa valóban ki fog állni, és voltak ilyen történelmi események. Hát ilyen volt részben a Trianon is, ahol saját érdekekből is megosztódtak a hatalmak, és hát ebből veszteségesen került ki Magyarország, de hát ennek egy nagyon klasszikus példája 1956, amikor a nagy szovjet hatalomba szemben szálló magyarok hát bíztak Európában, az Egyesült Államokban is, hogy segítség lesz, de hát az Egyesült Államok, Európa és a szovjeti csorossal jobban el volt foglalva, neki az fontosabb volt, mint mondjuk éppen az 1956-os forradalomnak a kimenetele. De hát részben lehet, hogy most is valami hasonló eset áll fenn, mert mi próbáljuk védeni és példát mutatni Európának, ami a migrációs, illegális migráció kérdését illeti, de most is úgy tűnik, hogy ezt nem igazán jutalmazza Európa. Lehet, hogy egy kicsit Aponyinak a szava is beteljesedik előbb-utóbb, hogy aztán majd ott lehetünk, lehet Európa sírjának a megásásánál is. Hát persze a kár öröm az sohasem jó, de ha nem tanulunk egy eléggé mások kárából, ha Európa nem tanul eléggé Magyarország kárából idézőjelbe vagy példáiból, akkor előbb-utóbb a saját bőrén fogja érezni. Tehát az, hogy Európa magunkra hagyott, az nem egy új keletű dolog. Mi ezt most érezzük, de nem Mohács miatt, de valószínű, hogy abban a korban is az ott élő bizonyos elitkörök érezhették. Hát persze mi most nem tudjuk azt, hogy mit éreztek 500 évvel ezelőtt. De azt tudjuk, hogy mit érzünk most. És ez a hangulat, azt hiszem az erdélyi ember számára ez egy átfogó hangulat, hogy bízunk Európában, még talán most is, és magunkra hagy. Hát én most csak zárójelben mondom el, mert nemrég az Amerikai Egyesült Államokban voltam, és hát büszke vagyok arra, hogy a Marosvásárhelyi Vártemplom szimbolikus épülete Marosvásárhelynek 2 évvel idősebb, korábban kezdték építeni, mint ahogy Kolumbusz felfedezte Amerikát. És hát Amerika az egyik legnagyobb bölényírtást, állatírtást, és az indiánok irányába is egy ilyen szerződéses alapú, de azért egyfajta népírtást vitte végre, akkor, amikor éppen a Mohácsi csata lezajlott 500 évvel ezelőtt. És mi Amerikára, mint a szabadság, meg sok minden gondolunk, de hát másképp alakult volna mi sorsunk is, hogyha nem lép be az első világháborúba az Egyesült Államok, vagy nem lép be a második világháborúba. Tehát sokszor ez bonyolult kérdés, hogy kibe bízok, kibe nem, kibe reménykedek, hogy változnak a korok, hogy változik az idő. Hát a lényeg az summa summarum, hogy igazából abba bízunk, ami tőlünk függ, és azt próbáljuk lelkiismeretünk szerint megtenni. Persze ez nem mindig sikerül, és egyfajta következtetés az itteni mai beszélgetésnek is, hogy talán ha jobban a sarkunkra állunk, akkor jobb lelkiismerettel elmondhattuk volna, hogy a magunkét megtettük, mindent megtettünk, ami tőlünk megtehető lett volna, és hát nyilván, ami nem tőlünk függött, ami már felülről intéződik, hát a sorsot azt el kell fogadni.
Professzor úr, befejezésképpen, ha egyetlen gondolatot kellene továbbadnunk a következő nemzedéknek Mohácsról, mi lenne az, és mit kellene megőriznünk ebből az 500 éves emlékezetből?
Nyilván a téma nagyon gazdag, és talán még tudjuk folytatni is, hiszen több kérdést nem zártunk le, de ha itt most összegezek, akkor hát a Mohácsi csatavesztés 500 éve történt, az 1000 éves történelmünkben, hiszen durván 1000 éve Szent István vette fel a kereszténységet, és ezáltal megalakult a magyar állam. Augusztus 20-án évről évre megünnepeljük itt Marosvásárhelyen is az utóbbi időben, ugye az új kenyér napját, Szent István napját. És 1000 éves történelemnek végül is a felező pontja Mohács, de minden negatív hatása ellenére, amire hát most nem tudunk még kitérni, de talán legközelebb, a fontos üzenet az, hogy mégiscsak fennmaradtunk, megmaradtunk. Tehát Mohács után 500 évre is élünk, és itt Erdélyben is élünk, és itt a stúdióban magyarul beszélgetünk éppen a történelmünkről. Sőt, talán az még egy pozitívum is, amint már említettem, hogy eljött Erdély aranykora történelmileg 1500-600-as évek, és hát kialakult egy olyan transzilván gondolkodás, életérzés, ami lehet, hogy nem lenne Mohács nélkül. Tehát akkor próbáljuk nézni a rosszban is a jót. Még megemlíteném, hogy éppen itt Marosvásárhelyen is volt megemlékezések, akár a forgatókon, akár a gyülekezetben, amelynek a tagja, főgondoka vagyok, a Felsővárosi Református Gyülekezetben. Felsővárosi napok zajlottak, 50 éve önállósult a gyülekezet, azelőtt a Vártemplomnak része volt, majd 1976-tól teljesen önálló, és hát itt is egy olyan kerekasztal beszélgetésre került sor, nyilván hát a istentisztelet, meg történelmi visszaemlékezés beszélés a gyülekezet történetére, de egy olyan beszélgetés a református püspök, történelemtanárok, szakemberek részvételével is, amely kicsit arról szólt, hogy Mohástól a Felsővárosig, hogy nyilván megemlékezni szent kötelesség, az pont a napján volt ez a megemlékezés a mohácsi csatának. Kötelesség, de vajon hogyan hatott ki, hát jelen esetben a reformátusságra, hogyan tudott, furcsa azt mondani, de végülis ennek köszönhetően megerősödni a protestantizmus Erdélyben, virágozni, az anyanyelvet megőrizni, ma is fennmaradni, és Marosvásárhely is, lehet, hogy Mohácsnak köszönhetően is egy protestáns többségű város, ahol megizmosodtak gyülekezetek, és a Felsőváros az éppen 50 éves évfordulóját ünnepelt, tehát mondjam azt, hogy még 500 évet, hogyha már 500 évekbe gondolkodunk, ha nem is 1000 évet, és itt talán azzal is fejezném be, hogy legyünk büszkék a történelmünkben, még Mohácssal együtt is, hiszen amikor két magyar ember régóta nem látja egymást, akkor azt mondja, hogy 4000 éve nem láttalak. Ha van olyan, aki amikor találkozik, azt mondja, hogy 400 éve nem láttalak. Hát mi legyünk büszkék, hogy 1000 éve nem láttalak.
Professzor úr, a Kőbezárt Múltunk rendhagyó műsorának a végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Tekintettel a megmaradt kérdésekre a válaszokért, a témánkat egy hét múlva még folytatjuk.
Köszönöm szépen a meghívást.
A Kőbezárt Múltunk percei lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Ábrám Zoltán egyetemi professzor közíró nevében is. További kellemes napot kívánunk, elköszönök. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, miközben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.